Erdő Péter bíborossal, Lukovics Milán atya és Prontvai Vera beszélget.
Dicséretessék a Jézus Krisztus!
Amen.
Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Prontvai Verával, én Lukovics Milán vagyok, és a kedves hallgatók Erdő Péter bíboros urat fogják hallani. Vele készítünk online körülmények között interjút, amit ezúton is köszönünk, hogy lehetőséget adott rá ebben a járványhelyzetben, hogy több-kevesebb rendszerességgel kedves hallgatóink ilyen élő formában is láthatják a Facebook oldalunkon, illetve hallhatják a bíboros urat. Friss hír, hogy van pécsi püspök, és ugye az átlag hívő ember figyelme ilyenkor egy kicsit ráirányul a püspöknek a szolgálatára, meg a kinevezésére. Elég sokáig tartott, amíg megtalálták az új pécsi püspököt. Vajon mit lehet tudni az ő személyéről, illetve a kinevezésnek a körülményeiről?
Hát a kinevezésnek az idejéről valóban el lehet mondani azt, amit említett atya, hogy eléggé hosszú időt vett igénybe. Ugye az egyházi törvénykönyvben az áll, hogy a teljes lelkipásztori gondozással járó hivatalokat lehetőleg fél éven belül meg kell tölteni. Na most hát itt azért több eltelt, itt másfél év is elmúlt addig, amíg sikerült megtalálni az utódot. És hát ez azért udvari érsek úrnak elég nehéz volt, mert egyszerre kellett két egyházmegye gondját viselni. Veszprém és Pécs között elég sokat ingázott az utóbbi másfél évben. Ugyanakkor azért azt hiszem, hogy a pécsi egyházmegyében olyan projektek, olyan fejlesztések történtek, de lelkipásztori vonalon is olyan akciók, amelyek után azt hiszem, hogy egy nagyon nyugalmi állapotban és egy nagyon jó állapotban levő helyzetet tud átadni az utódának. Na most Felföldi László atya pedig azt hiszem, hogy az eddigi munkássága során bizonyított. Tehát úgy is, mint lelkipásztor, mint plébános, mint ifjúsággal, közösségekkel foglalkozó olyan papi egyéniség, aki a modern kommunikációban is járatos. Tehát ha beüti az ember a keresőbe az ő nevét, akkor megtalálja azt a rengeteg programot és rengeteg dokumentációt, ami az ő lelkipásztori munkáját és közösségi munkáját jellemzi. Na most másik oldalról neki azért az egyház kormányzaton is nagyon komoly tapasztalata van. Tehát a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében volt ő irodaigazgató helyettes pasztoráció mellett. Aztán hosszú éveken át általános helynök. Ezt azt hiszem, hogy ma már sokan tudják, hogy az általános helynök az nagyon fontos szerep, hiszen a püspököt minden tekintetben helyettesíti, kivéve abban, ami mondjuk püspök szentelést kíván, ha az általános helynök maga nem segít püspök. Tehát azt hiszem, hogy egy olyan áttekintése van egy egyházmegye életéről és kormányzásáról, ami garancia arra, hogy ő át tudja venni a vezetést akkor is, hogyha előtte segédpüspökként mondjuk nem szerzett külön gyakorlatot. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy László atyának kiváló személyes kapcsolata van a papokkal. Tehát ez is rendkívül fontos dolog, hogy a püspök és a papok közti személyes kapcsolat az baráti és testvéri legyen. Azt hiszem, hogy lassan alakul ez, de minél többet tudunk találkozni egymással, és minél fesztelenebbül, azért ez évtizedek kellettek. Így alakul ki a bizalomnak az a légköre, amiben ha egy püspöki intézkedés születik, akkor az nem valahonnan a felhőkből zuhan alá, hanem hát azt egy emberi konzultáció előzi meg. És még akkor is, hogyha nem mindenkinek a legkényelmesebb, de megértik azt, hogy most tényleg a lelkek java, tényleg az egyházmegyének a szükséglete ezt megkívánja. Tehát emlékszem én a régebbi időkben más egyházmegyében olyan esetre is, hogy kiküldött a főpásztor nyár elején több tucat dispozíciót, és több mint a fele visszaküldte, és azt mondta, hogy ez nem hajlandó végrehajtani. Na most, hát ehhez képest azért, hála Istennek a praxisomban ilyen még nem fordult elő, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is az előzetes személyes kapcsolatoknak a területe. Ebben egyébként annak idején segédpüspökként és helynökként udvardi érsek úr is sokat segített nekem, mert ő volt az egyik, aki bizony a papokkal előtte végig beszélgette, végig konzultálta a készülő helyezéseket. Na persze volt, amikor nekem személyesen kellett, de könnyebb volt úgy, hogy a helynök atya ment el először, vagy ő vette fel a telefont, mert van olyan ember, aki hát talán régi vágású tiszteletből lesz, szóval nem meri fölhozni az ellenvetéseit, ha mindjárt a főpásztor hívja fel. De utána, amikor megszületik az intézkedés, akkor kiderül, hogy valami miatt mégse jó. Tehát jobb ezt előre megbeszélni, és aztán azt szerint dönteni. Tehát nagyon sok olyan közös program és közös munka van, nem csak a helyezések, amikben a papoknak a szoros személyes együttműködése szükséges. És ebben Felföldi László atyának egészen biztos, hogy nagyon jó és nagyon bevált stílusa van. Tehát sok reményt fűzünk hozzá.
Rádió hallgatói családja nevében ezúttal is gratulálunk neki, és ugyan a Pécsi Egyházmegyében jelen pillanatban még nem szól a Mária Rádió, de reméljük majd előbb-utóbb ott is kapunk valami frekvenciát.
A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra is készülünk, és azt hiszem, hogy nagyon sokakban ez tartja a lelket ebben a nehéz időszakban, és már nagyon várják azt, hogy ez az esemény megtörténjen. Erről tudhatunk-e újabb információt, jó híreket?
Hát most egy elég hosszú folyamatot indítottunk el ősz elején, amikor az eredeti időpont szerint a kongresszusnak el kellett volna kezdődnie. Akkor indult el az a sorozat, ami beszélgetéseket, tanúságtételeket közöl a kongresszus meghívott előadóival. Ezek a külföldi főpásztorok, de világiak, papok, szerzetesek is elvállalták azt, hogy majd eljönnek jövőre, de már most is adnak egy üzenetet. Ebben az üzenetben többeknél fölmerül az a tapasztalat, hogy mit jelentett nekik a járványidőszak, a tavasz. Akkor még a második hullámnak csak az elején volt. Majdnem mindenki hangsúlyosan beszámolt arról, hogy eukarisztikus éhínséget éltek át. Ők maguk, meg hát főleg a hívek, akik tényleg nem jutottak el szentmisére azokban az országokban, ahol felfüggesztették a nyilvános szentmisét, vagy teljes kijárási tilalom volt, és nem tudtak elmenni a templomba. Tehát sokat fejlődött a közösségi média használat, sokat fejlődött a kommunikáció, Libániák és az egyházmegyék szintjén is, de azt is megtapasztaltuk, hogy ez nem teljesen egyenértékű. Tehát sok mindenben igen nagy segítség, de valamit nem tud pótolni. Tehát például sokak előtt nem volt egészen világos, de mára megértették, hogy nem ugyanaz nézni a televízióban egy szentmisét, és nem ugyanaz részt venni rajta ténylegesen. Tehát ugyanez nem azonos a lelki áldozás, ami egy szép imádság, és hogyha nincs más lehetőség, akkor nagyon ajánlom mindenkinek, de nem ugyanaz, mintha ténylegesen szent áldozáshoz tudunk járulni. Ilyen szempontból nagyon hasznos volt a nyár elején, vagy nyár végén, ősz elején kiadott dokumentum, amit az istentiszteleti kongregáció tett közzé. Abban elmondja, hogy hát bizony ilyenek a tapasztalatok, és nagyon fontos, hogy azért ahol lehet biztosítsák a liturgiát, ahol lehet ott azért a személyes részvételnek az értékét is húzzák alá. És hát ebben ténylegesen a liturgia csúcspontja maga az eukarisztia, és a hívő embernek a szentáldozás jelenti a legfontosabb erősítést ilyenkor is. Úgyhogy ezek a tapasztalatok most élnek, de civil vonalon is vannak hasonló tanulságok a korábbi időkből, tehát bizonyos munkahelyeket, vagy az általános iskolában, vagy az alsó tagozatban az oktatást nem olyan könnyen hagyják abba. Természetesen, ha nagyon drámai a helyzet, akkor ezt is újra felfüggesztik, de ha nem, akkor lehetőleg igyekszenek kitartani akár áldozatok árán is, mert többet jelent. Hát például a gyereknek, a kisgyereknek, a kezdő iskolásnak az, hogy személyesen találkozik a tanítójával, vagy a tanárával. Azért az nagyon sokat jelent, és nem lehet az iskolai oktatást mindjárt az interneten elkezdeni. Úgyhogy ezeket a dolgokat most már differenciáltabban használjuk, mint a tavaszi időben. Úgyhogy a NEC-nek a programjában is most már van ilyen, hogy NEC TV, és a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus podcastokat készít rendszeresen, hosszabb beszélgetéseket is, külföldiekkel, előadókkal, itthoniakkal, tanúságtevőkkel. Nagyon nagy hatása volt például a nigériai testvérek tanúságának, mert ott ugye elmondta egy püspökatya azt, hogy az ő egyházmegyében nincs állami vagy hivatalos egészségügyi ellátás. Persze társadalombiztosítás sem, hanem csak az egyház tart fönn kórházakat. Hát kórházakat, de az nem mind van úgy felszerelve, ahogy mondjuk Európában ez szokás. És nagy áldozatok árán magyar orvosok is, ugye tudjuk, hogy kik ezek, például Csókai professzor úr, de akár Afrika alapítványnak a kezdeményezője is, ugye? Tehát ők mindenképpen személyes áldozat árán kimentek, hosszú ideig ott voltak, gondozták, gyógyították a betegeket, és egy ponton rájöttek arra, hogy itt az egészségügyi felszerelések, a legelemibb gyógyszerek, sőt az élelmiszer hiányzik. Na most innentől kezdve, hát egyszerűen az alultápláltság meg az éhínség problémája is fölmerült. És akkor meg tudtuk azt tenni, meg tudta azt tenni a Magyar Kurír, meg tudták azt tenni a kisebb magyar médiák, hogy azt mondták, hogy lehet erre alakozni. És a járvány időben lecsökkent jövedelmű, hívő magyar emberek összeadtak először 96 millió forintot, most össze megint egy jelentősebb összeget. Tehát azt hiszem, hogy ezek a cselekmények, vagy ezek a programok, ezek tanúságtételek is. Tehát nem csak információról van szó, meg szép gondolatokról, hanem arról, hogy a felelősségérzetünk megnövekedett. Tehát ilyen szempontból valamiféle haszna, vagy értéke is van ennek az egyébként nehéz időszaknak.
Arról lehet-e számadatokat tudni, hogy az atyák közül esetleg hányan betegek, hányan vannak kórházban, vagy mennyire érinti így őket, hiszen ugye azért ők nagyon sok emberrel találkoznak hétről hétre.
Hát ugye azt részben püspökkari szinten is, meg hát egyházmegyei szinten külön-külön is próbáltuk szabályozni, hogy mire vigyázzanak a lelkipásztorkodó papok. Tehát ezek közt szerepel az, hogy nyitva van a templom, de ha istentiszteletet tartunk, akkor a fertőtlenítés, a belépéskor, a maszkviselés, a celebránsnak a viselkedése, ott is a biztonsági intézkedések, akár áldoztatás közben, természetesen csak a kézbeáldozás. Sok mindent lerögzítettünk, a betegellátás. De nagyon fontos tanulság az, hogy aki covidos beteghez megy be, először is annak valóban súlyos papi ellátást igénylő kérésekkel, hogy legyen, és az ottani kórháznak a legszigorúbb előírásait azt meg kell tartani. Tehát ez az első. De ezen kívül azt mondtuk, hogy egyház megyei hatóságtól is legyen engedélye annak, aki bejár. Miért? Azért, mert az atyát azt mindenünnen hívják telefonon ide-oda, és hogyha délelőtt kihívják a covidos beteghez, hiába veszi föl a kesztyűt, az anorákot, az állarcot, akármit, délután megy a többi öt beteghez más helyre, az nagyon kockázatos dolog. Tehát nem csak ő ránézve, hanem másokra nézve. Tehát ez nem fordulhat elő, ezért szeparáltuk ezt a két dolgot egymástól. Tehát nem általánosságban beszélünk arról, hogy betegellátás, hanem külön vannak Covid-on átesett paptestvérek, akik már fölgyógyultak, és ezt önként vállalják, és ha ilyen esethez hívnak papot, akkor a kórház lelkészség őket közvetíti ki. Tehát bizonyos szisztémákat fölépítettünk ezekre a nehezebb helyzetekre. Nem tudok arról, hogy betegellátás miatt bizonyíthatóan vagy tömegesen papok megkapták volna a betegséget. Néhány paptestvérünk itt az egyházmegyében pozitív lett, körülbelül 6 esetet hallottam 230 ember közül. A más egyházmegyékben, illetve szerzetes rendekben hallottam olyat, hogy ketten meghaltak ebben. Igaz, hogy nekik volt alapbetegség, igaz, idősebbek voltak, tehát ugyanúgy, mint a lakosság többi részében előfordult, de hála Istennek eddig tömeges megbetegedésről vagy nagyon súlyos következményekről nem beszélhetünk, viszont hiba lenne félváró venni ezt a dolgot. Nekünk magunknak is, szóval nyilván van olyan, akinek a lelkében erre is hajlandóság van, mert hát miért ne, ő még egyszer se kapta meg, vagy nem látta még, hogy a másik mennyire szenved, amikor esetleg ebben a betegségben kilódik. Ezért volt nagyon hasznos például Mohos Gábor püspökatyának a tanúságtétele, mert ő megkapta, és elég súlyosan. Ha most már hála Istennek fölépült belőle, de hát leírta a tapasztalatait, elmondta, és az egész más, mint hogyha az ember úgy általában tudja, hogy mik szoktak lenni a tünetek, és más az, ha valaki egyes szám első szemében beszámol róla, hogy ez egy komoly dolog. Tehát ilyenféle tapasztalatokkal gazdagodtunk ezen a téren, és azt hiszem, hogy a szolidaritás megint csak kapott egy új lehetőséget. Tehát nálunk az Egyházmegyében az a szisztéma, hogy ahol a meghatározott szolgálati év szerinti papi fizetést a plébániai pénztárból az adott pap nem tudja fölvenni, mert nincs benne annyi, hát ott a papi szolidaritási alap egészíti ki. Ebben az alapban pedig a többi plébániákról fizetnek be az atyák, mégpedig az adományokból, tehát perse adomány, más adományokból, és hát ennek egy bizonyos százalékát küldik be ebbe az alapba. Most volt olyan, hogy kimaradt a perse. Hát ugye, amikor nem lehetett látogatni a templomokat, akkor nyilván ez is probléma volt. Ebben is beindult persze egy technikai fejlődés, hogy hogyan lehet telefonos átutalással, vagy a bankkártyával, és így tovább. Tehát ebben is van egy kis elmozdulás, de ki is esett. Ki is esett egy komoly jövedelem. Ezért ugye a szolidaritás alapba való befizetés alól is a második negyedévre adtunk egy felmentést. És többen voltak, akik azt mondták, hogy jó, köszönjük a felmentést, de úgy látjuk, hogy máshogy nagyobb szükség van, mégis befizetjük. És hát volt, aki meg nem tudta befizetni a harmadik negyedévet se természetesen. Tehát ezeket azért próbáljuk figyelemmel kísérni, és közvetlenül segíteni, aki tényleg rászorul. Természetesen ez a Karitászra is nagy feladatokat ró, de az már messzire vezet, tehát az már nem a papságnak a belső ügye, hanem a aránybizottak általában megérezték azért ezt az időszakot.
Azért elég intenzív módon jelentkezik ez a járvány, nagyon sokan megbetegszenek. Viboros úr így személyesen hogy éli ezt, tehát mennyire vonult vissza, vagy mennyire tud vigyázni magára?
Hát most éppen olyan félig meddig visszavonult vagyok, nem vagyok karanténban, de azt hiszem, hogy a találkozásoknak, vagy a tömegesebb rendezvényeknek a kerülése azért a számomra is irányelv. Ezzel együtt, hát például ott volt a tegnapi nap. Golberis Pál professzor urat temettük. Ugye amikor a halálhírét megkaptuk, akkor még nem volt világos, hogy mennyire lesz kényes ez a járványhelyzet. Hát azt hallottuk, meg volt a végakarata, hogy a Szent Anna templomnak a kriptájában szeretne temetkezni, csak hogy százak és százak szerettek volna eljönni a temetésére. Volt tanítványok, hívők, akik szívesen hallgatták a beszédeit, katekéziseit, stb. Igen ám, de közben jött a szigorítás. És akkor kiderült az, hogy hát csak a legszűkebb hozzátartozók jöhettek. Például a katolikus egyetemet egyedül a rektor képviselte. De ennek ez volt az oka, mert különben jöttek volna sokan, nagyon szép nekrológokat is írtak az egyetemnek a tanárai róla, de hát ezt így kellett megtenni. Most ezzel együtt is, tehát nyilván a szentmise, meg a temetési szertartás azért úgy volt, hogy mindenki áldozba volt, kivéve mondjuk a főcelebránst, aki ezt nem engedheti meg magának, viszont hát azért úgy voltunk. Nem volt tömeg, de távolságtartásra is igyekeztek többen, de hát ilyen rendezvény azért lépten nyomon van, úgyhogy ezt teljesen elkerülni nem lehet. Mert egy aktív papnak nem lehet elkerülni teljesen, a óvatosságot meg kell tartani.
Ha az Ószövetségi Szentírást nézzük, akkor azért ott is találunk nagy járványokra való utalást, vagy történeteket. Hogyha párhuzamot vonunk, akkor esetleg mi az, amit leszűrhetünk az ószövetségi történetekből a mai korra vonatkozóan üzenetként?
Sok mindent. Biztos az, hogy járványokban látták, főleg a pestis járványban, látták az Isten büntetését is. Az is biztos, hogy vallási kérdésnek is tekintették a gyógyulást. Tehát gyógyulásért imádkoztak, a zsoltárokban gyönyörű passzusok vannak erről, hogy a beteg ember imája. Tehát Istenben bíztak egészség és betegség idején egyformán. Fontos dolog volt az is, hogy néha az egész népet sújtó csapásnak vélték, vagy fogták fel ezeket a járványokat. Gondolok például arra a pestis járványra, aminek a végén ugye fogadalmi ajándékul ugye aranyból készült patkányt és golyókat ajánlanak. Tehát valószínűleg tapasztalatból tudták azt, hogy a búvó pestis fertőzésében a patkányoknak azért van szerepe, nyilván a bolhákon keresztül, vagy másképpen. És érdekes az, hogy amit tudtak, addig a határig igyekeztek a tapasztalataikat követni. Tehát a régi ember a óvatosságot és a védekezést azt próbálta valahogy megvalósítani, a szerint, amit egy betegségről tudott. De érezte azt is, hogy mindent nem tud róla, és ezért az imádságnak is nagyon megvan a helye. Sok járványról tudunk a ókori kereszténység történetéből is. Ott volt például a 252-es, 51-52-es nagy pestis járvány, ami Egyiptomtól Karthágón át, tehát Észak-Nyugat-Afrikáig végigpusztította a birodalmat. Szent Cipriánnál találunk például erről beszámolót, aki arról beszél, hogy a keresztények nagy lelkűen segítik a betegeket, hogy a betegségben rájuk váró halál esetleg az is Istennel való találkozás, de azt nem mondja, hogy nem kell óvatosnak lenni. Az egyiptomi beszámoló az egy kicsit áttételesebb, mert ott Eusebius egyház történetében találunk egy szakaszt, aki elmeséli, hogy az egyiptomi szerzők, ugye az ő élete előtt évtizedekkel, mit írtak erről. És hát ott bizony elég erőteljesen jelen van az, hogy hát aki a betegeket ápolja és így hal meg, az éppen olyan kedves az Istennek, mint a vértanúk. Na most ezért fölmerült az, hogy hát akkor ne törődjünk az óvatossággal, hanem direkt menjünk oda a nagybetegekhez segíteni minden óvatosság nélkül, mert hát a vértanúságra is ugye hányan törekszenek azért, mert minél hamarabb üdvözülni akarnak. Ez annak idején egy valós probléma volt, mert a szentnek, az élet szentségnek az első alapvető típusa a vértanúság. És évszázadok kellettek ahhoz, hogy az egyház akkor rögzítse, hogy vértanúk kívül a szüzek, a hitvallók, az aszkéták szintén az életszentségnek egy típusát valósítják meg. Tehát amikor azt mondja a hősies betegápolókról, hogy ez olyan, mint a vértanú, nem azt jelenti, hogy ez egyenlő a vértanúsággal, de hogy ennek a fajta kockázatvállalásnak megvan az értéke, ha szükség van rá, ez ma is igaz. Tehát az orvosok, az egészségügyi dolgozók, akik ma erejüket megfeszítve dolgoznak a betegekért. És minden óvatosságot megtartanak, de azért azt mondják az európai statisztikák, hogy az egészségügyi dolgozók közül bizony elég sokan megkapják a betegséget. Tehát ezek olyan tiszteletre méltó helytállások, amit ma is azt hiszem, hogy a keresztény életeszménynek szép példájaként lehet felfogni, aki ebből a meggyőződésből vállalja.
Jó, nagyon szépen köszönjük az elhangzottakat, a Mári Rádió hallgatóinak is köszönjük a figyelmet, és fogjuk folytatni ezt az interjú sorozatot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekkel amen.
Erdő Péter bíborossal, Lukovics Milán atya és Prontvai Vera beszélgettek.
Mária Rádió.
A járvány második hullámának idején sokan feltesszük magunknak a kérdést, mit is tehetünk, hogy javuljon a helyzet. Legtöbbünknek van a koronavírus áldozatai között olyan, akit személyesen is ismerünk, vagy közelebbi barátaink, rokonaink közül fekszik valaki kórházban, akiért aggódni kell. A tudósok és az egészségügyi dolgozók munkája, mindenkinek az elővigyázatossága és az önfegyelme mellett, amire szükség van, az imádság és a bőjt. Minden embert, azokat is, akik nem keresztények, arra hívunk, hogy a maga módján csatlakozzon a Mária Rádió karácsonyig tartó 40 napos bőjti felhívásához. A kezdeményezés részleteiről a Mária Rádió Facebook oldalán és honlapján olvashatnak.
Hírek.